kertbarátok.
Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat, Szászadit vagyok. A kérdés, amit a mai műsorban szeretnénk megválaszolni, hogy mit csinál egy pálinka szakmérnök? Hogyan lesz valakiből pálinka szakértő? Milyen képességek kellenek? A mai meghívottam egy fiatal, tehetséges vegyészmérnök, Karcfalváról, Gábor Szidónia, aki nemrég végezte el, és hivatalosan is pálinka szakmérnök lett. Vele beszélgetünk a szakmáról, illetve a terveiről.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Gábor Szidónia vagyok Karcaváról. Én természettudományok osztályban végeztem, ezután Kolozsváron a Bábesbújain vegyészmérnökit, majd az egyetem elvégzése után a Heineken sörgyárban kezdtem dolgozni, aztán jött egy olyan lehetőség, hogy Csíkmadarason a Garden projektnél akkor nyílt a Ribbon gyümölcs és étrendkiegészítő üzem, és akkor elkezdtem ott dolgozni. Ahogy elkezdtem dolgozni, nekifogtam a doktori kutatásomnak, amit az is gyümölcs, főleg a fekete ribizlinek a fitokémiai jellemzőse és termékfejlesztés, és akkor volt egy ilyen lehetőség, hogy egy pálinka szakmérnöki továbbképzés, egy ilyen 2 éves mesterképzés Budapesten, és először úgy indult a nekiindulás, hogy mivel ott is láttam így az órarendet, hogy milyen tananyagok lesznek, ugyanúgy gyümölcs, feldolgozás, technológiai folyamatok megismerése, és úgy gondoltam, hogy ez úgy jól tud jönni a munkába, és ott sok mindent tanulhatok alapanyagokról, feldolgozási technológiákról, és így jött, hogy beiratkoztam erre a mesterképzésre, amit az idén januárban végeztem el.
Azt jelenti, hogy akkor pálinka szakértő vagy?
Akkor a szaknak a neve, hogy pálinka szakmérnök.
Szakmérnök. És egy pálinka szakmérnök mi az, amit csinál alapjába véve? Tehát meg tudod különböztetni az íz szag alapján a pálinkának a minőségét, vagy az összetételét?
Igen, nagyon sok óránk volt. Tehát a pálinka szakmérnöknek az egyik feladata, hogy ha majd pálinkát főz, akkor az tényleg a szakértelemmel, és ez egy tiszta tétel legyen. És persze az órarendben a tanyagok közt is érzékszervi bírálat is volt, ahol nagyon sok mintát illatolgattunk, kóstolgattunk, hibás, nem hibás, hogy ezeket a hibákat tudjuk felismerni, gyümölcsfajtákat fajta jellegként azt felismerni, ezekről sokat tanultunk, úgyhogy igen, ez is az egyik része volt ennek a továbbképzésnek, hogy felismerjünk egy pálinkát, felismerjük a pálinkának a hibáját, és hogy így tudjuk azt is besorolni, hogy az esetleg aranyezüst, bronz kategóriába sorolható.
Elég sokan készítenek pálinkát, gondolom Székelyföldön is, és szeretik. Szokták is mondani, hogy mindenből lehet készíteni pálinkát, de vajon érdemes-e mindenből készíteni? Hogy gondolod?
Igen, tényleg aztán mindenből, a alapgyümölcsökből, de a citrusfélékből, egzotikusokból, zöldségekből is. Most ezen a versenyen kávébab, tehát minden volt. Uborka is volt, ami azok számomra a legérdekesebbek voltak. Hát úgy gondolom, hogy érdekes, mert amikor egy ilyen pálinka kóstoló is van, akkor benne vannak ezek az alapszilva, barack, alma, de hogy mindig a kóstolók azért örülnek, hogyha bekerül esetleg egy citrom, egy murok, egy mogyoró, mert az valamivel másabb, ez egy kicsit különleges. Ezek nem olyan pálinkák, párlatok, amit úgy mindennapi fogyasztása, vagy sokat lehet belőle inni, de csak úgy kuriózumként azért érdekes tud lenni.
És ilyeneket hol találhatunk? Mondjuk egy-egy vendéglőbe fellelhetünk ilyen kuriózumokat, ilyen pálinkafajtákat?
Hát vendéglőkben inkább azok az alapgyümölcsfajták vannak, ezeket magánfőzők így kísérletezgetnek ezekkel a kuriózumokkal.
És akkor mondjuk el, hogy mi a jó pálinka, tehát első illatolásra vagy kóstolásra mi az, ami feltűnik?
Hát amikor legelőször beleillatolunk, ugye a legérdemesebb az a tulipán alakú pohárba illatolni, aminek úgy az alsó átmérője szélesebb, és a legszélesebb átmérőig kell tölteni a pálinkát, és a pohárnak a teteje az beszűkül, így nagyon szépen kijönnek az aromák, és hogyha először beleillatolunk, és ha fel tudjuk fedezni, hogy az tényleg milyen gyümölcs, az már azt jelenti, hogy jó, mert a pálinka főzésnek is minden ilyen gyümölcsfeldolgozási technológiának az a lényege, hogy a gyümölcsöt adja át, és érezzük azokat az illatokat. Úgyhogy ha én tényleg beleillatolok abba az adott pohárba, és arra rájövök, hogy ez egy cseresznye, akkor az már azt jelenti, hogy az egy szép tétel, mert rájöttem, hogy mi a gyümölcs. Mert vannak, találkoztunk is olyan hibás tételekkel, hogy illatolgattuk, és egyáltalán nem jöttünk rá a gyümölcsre. És akkor minden gyümölcsnek megvan egy ilyen fajta jellege, hogy mit kell benne érezni. A cseresznyénél érződik a magja körül például ilyen marcipános, mandulás ízek, de egy kicsit olyan bomboncsoki. Tehát, hogy nem is véletlen, hogy így a piacon is vannak ez a sok ilyen cseresznyés csoki, mert hogy ezek a karakterek így nagyon hasonlóak, és így jönnek is. Vagy például az alma, egy almapárlatnál inkább az ilyen fahészek, fűszek, ami kicsit emlékeztet, ezek az almás pite, almás torta, ott inkább azok a fő vezéraromái. És akkor egy minden gyümölcsről, amit így tanulunk is, hogy ezt a fajta jelleget, hogy mi legyen benne. Vagy például egy kajszínál is több fajta van. Van, amikor a citrusos illatok jönnek, de érződik az a barackvirág illata is, vagy egy másik fajta kajszi, az inkább egy olyan testesebb, ott inkább az a lekváros kompótos jelleg érződik. Tehát itt nagyon sokat tanulunk, most jelen pillanatban is egy 90 órás pálinkás képzést végzek, ahol körülbelül almából is, úgy almával kezdtük, hát egy olyan 30-40 almafajtát tanultunk, és mindegyiknek megvan, mert egy Golden nem olyan, mint egy Jonathan, vagy egy Batul, vagy egy Ponyik, és mindegyiknek a jellegét meg kell tanulni, és azt olyan szempontból kell bírálni, és érzékelni is, mert mindegyik nem pont kiváló pálinka alapanyagnak, de akkor azt úgy kell értékeljük, hogy maga a pálinka egy tiszta tétel és hozza a gyümölcs jellegét, de nem egy kiváló tétel.
És az ilyen vegyes gyümölcsöknél ott mi az, ami leghamarabb érződik, úgymond, hogyha mit tudom én, az alma, a szilvával, körtével, tehát minden össze van keverve.
Hát ott nagyon érdekes a dolog, mert ott egy gyümölcs, hogy többet is ki lehet amúgy illatolni belőle, amelyik úgy a legdominánsabb. Például egy málnával, ha valamit így blendelnek, így összekevernek, akkor, hogyha abból nagyon sok, akkor nagyon el tud a málna fele menni. De most is a versenyen volt olyan, hogy egy olyan neve volt, hogy több erdei bogyós gyümölcs, és jöttek. Megéreztük a berkenyét is, az erdei áfonyát, a málnát is benne. Úgyhogy ez igazából a pálinka készítőnek a dolga, hogy keverj össze, hogy mit szeretne, hogy mindenből egy kicsi legyen, vagy domináljon valamelyik gyümölcs benne.
Igen, itt említettük, hogy a versenyen, mondjuk el a kedves hallgatóknak, ugye most volt az Ákovita nemzetközi pálinka versenynek a bírálása, tehát hogy erről a versenyről beszélünk, vagy ezt említettük meg, körülbelül hány jelentkező volt, vagy hány fajta pálinka volt ezen a versenyen?
816 pálinkát neveztek be.
Tehát gondolom, ez Kárpát-medencére
igen, értsük. Igen, az egész Kárpát-medencéből érkeztek tételek, igen.
És ezt mennyi idő volt elbírálni?
25 bíráló volt, vagy 25 körüli bíráló volt, és egy nap alatt sikerült az összes tételt elbírálni. Volt délelőtt, ebédelőtt két etap, mert köztük is azért egy-két szüneteket kellett tartani, és akkor délután is volt két etap, plusz a végén az ilyen champion választás és a kategória győzteseknek a választása.
Megvan, hogy minden egyes pálinka illatolás után kell egy kis szünet, vagy nem szédül bele az ember, vagy nem keveri össze a szagokat?
Hát ami van az asztalon, az a víz, sajt és ilyen semleges pogácsa, amit menet közben lehet inni. Ugye minden kóstolás után, illatolás után úgyis egy értékelés van, az egy pár perces, amíg úgy az az illat, az már úgy elmegy az orrból és a szájból is, amíg az értékelés megtörténik, és a szöveges leírás, úgyhogy az pont elég, hogy jöhessen a következő minta.
Ilyen érdekes ez a maga ez a szakma, nem tudom, hogy mennyire nőies. Rajtad kívül volt-e még hölgy, aki ugye ugyancsak így értékelte a pálinkákat?
Igen, most hárman voltunk összesen nők. Amúgy a képzésen Erdélyből egyedül voltam, de Magyarországról még volt három női csoporttársam is. Igen, kaptam ezért én is ideget, meleget, hogy nőként mikkel foglalkozok. Hogy csak az, hogy kapsz egy diplomát, hogy tudjál inni is alkoholt fogyasztani. Ugye ez a székelységben is azért egy, hogy a nőknek az még mindig úgy megvan, hogy hol a helye, úgyhogy érdekes volt, hogy ezt a szakmát választottam, de hatalmas fejlődés és hatalmas tanulás, és úgy gondolom, hogy nekem úgy amúgy is ez a vegyészet úgy az alap, amit végeztem, hogy nagyon sok mindent lehet tanulni, azok az illatanyagok, amik vannak, azok mind egy-egy összetevők. Én is a szakdolgozatomat almákból írtam. Egy erdélyi és egy romániai őshonos almát hasonlítottam össze kétféle élesztővel, ahol tényleg az egész erjedés alatt több paramétert vizsgáltunk, majd az észtereket is néztük, hogy mik azok a vezér aromák, amik egy-egy almafajtára jellemzőek, úgyhogy egy nagyon szép szakma, nagyon összetett, és annyit lehet tanulni, és annyi ötlet, és mindig annyi dolog van, amivel még úgy lehetne játszadozni, és tanulni. Nagyon sokat lehet fejlődni.
Hova lehet még eljutni ezzel a szakmával? Ugye versenyeken bíraként részt vehet. Mi az, amit még, vagy hol lehet ezt felhasználni?
Hát szerintem maga, hogyha főzőmester lesz az ember, és akkor egy ilyen jó prémium kategóriás pálinkákat készít. Én is, hogy az idén januárban végeztem, nekem is tervem, hogy legyen egy saját üstöm, és több fajtát főzek, mert ott is nagyon sokat lehet tanulni. Nehéz az elválasztások, hogy tényleg ne kerüljön elő és utópárlat bele a tételbe, de ezt ugye legjobban tényleg úgy lehet, hogyha te a saját kezeddel és ahogy érzed, úgy választod el. Úgyhogy nekem most még lenne egy kis időm, hogy ebben a nyárban, hogy a gyümölcs szezon elindul, vagy tavasszal, hogy beszerezzem az üstöt, már rajta vagyok, és hogy ebbe az évben legalább egy 5-10 fajta gyümölcsöt próbálja ki én is. Hát nyilván én egyelőre csak egy almát, egy szilvát, ami úgy fekete ribizlit, ami úgy nálunk megteremnek, olyannal szeretnék egyelőre próbálkozni, mert igazából az ilyen citrusfélék egzotikusokkal, mogyoróval, babbal, azok a pálinkafőzőknek is azért jók, mert azzal tudnak még télen is szórakozni, de amikor nyáron jön a gyümölcs szezon, és úgy egymás után érnek be, akkor éjjel-nappal főzés van, mert ez nem olyan, hogy elraktározzuk, főleg a hűtőházak sincsenek, hanem úgy, ahogy jön, feldolgozás, cefrézés, és aztán a lepárlás.
Van a pálinkafőzéssel kapcsolatosan bármilyen szabály, vagy nem tudom, törvényre gondolok, hogy mit szabad, mit nem szabad, mennyit szabad, hol szabad?
Igen, ugyanúgy van magánfőző, bérfőzde és kereskedelmi főzde kategória itt Romániában is. A magánfőzde kategória az, most nem tudom, hogy az új törvény kijötte, hogy 100 liter per év, eddig 50 liter per év, tehát itt van, és az, hogy valaki magánfőző lehessen, annak a feltétele, hogy egy üstje legyen gyümölcsöse, és de ezt a pálinkát nem értékesítheti. Tehát a magánfőző kategóriában, tehát értékesíteni nem lehet, családtagoknak, barátoknak, ajándékozásnak ez. Kereskedelmi főző, eznél jóval bonyolultabb, mert az egy élelmiszeregységnek fog az számítani, meg kell az élelmiszer törvényeknek feleljen, öltözőkkel ellátva, tusolókkal, mint egy teljesen igazi üzem, és persze akkor ott a vámmalott napi kapcsolatba kell lenni, hogy akkor mennyi. Itt csak annyi, hogy itt akkor tudod, hogy azt, amit ők az évi mennyiséget nem haladod meg, csak akkor ezt így értékesíteni nem tudod, csak ilyen saját kis eseményeken, barátokkal azt kóstolgathatod, s értékelhetitek, tehát azt úgy lehet, de hogy nem pénzért nem.
Ha már értékesítés, akkor egy kicsit beszéljünk arról is, hogy gondolom függ attól, hogy milyen gyümölcsből készül a pálinka, és az ár is ettől függ.
Igen. Ugye minden gyümölcsnek megvan ugye a lékihozatala, és megvan minden gyümölcsnek az alapára. Tehát hát a legdrágább pálinkák azok a málnák. Amúgy is annak maga a gyümölcs alapanyag is drága, és nagyon kevés a kihozatala, ezért az a legdrágább. Egy szőlő, egy alma, azok ugye amúgy nem is egy olyan drága gyümölcsök, és azoknak sokkal több a lékihozatala, úgyhogy ezt a gyümölcs alapanyag és a kihozatal szempontból szokták meghatározni az árakat, de mondom, hogy a málna az vezet, de az egy nagy kedvenc, például az, mert az tényleg az illatolása és ízre is olyan, hogy úgy érzed, hogy ugrik ki a pohárból, az egy szenzációs élmény, én is úgy első közt ugye a málna volt az, amikor úgy megbarátkoztam pálinkával, mert az tényleg egy hihetetlen, hogy milyen illata van. Én is a barátnőim, akik nem voltak korábban pálinkások, úgy, hogy fokozatosan szeretessem meg velük egy ilyen málnával kezdtem, mert akkor azt tudtam, hogy ott nem lehet mellé előni. Aztán, amikor már ők is érdeklik, akkor aztán jöhetnek egy-egy kajszi, minden, és mindig így beszélünk is róla, már azok egy olcsóbb kategóriájú. Vagy az erdei vadgyümölcsök, az is egy drága, például az erdei áfonya is, azt Magyarországon például nem is főznek erdei áfonyából, itt is csak magánfőzők, mert a maga a gyümölcs is, nem is tudom, hogy de 15-20 lej között van egy kiló, oda kell elég sok, és nem nagy a légkihozatala.
Mi mellé ihatunk pálinkát, vagy mikor ihatunk pálinkát? Meg van ez is, hogy milyen étel mellé illik, vagy étel előtt szokták általában, ugye?
Igen, étel előtt szokták. Hát ezt így még nem társítottuk, például mindig, hogy a boroknál van, hogy a vörös húsokhoz melyik borok. Én mindig így, mikor ilyen családi összejövetelek vannak, akkor nekem is van egy ilyen gyűjteményem, hogy bebeszerelek egy-két jót, akkor így mindig így próbáltam így valamihez kötni, de nem, nincsen ezzel még semmilyen szabály vagy megszokás. Azt viszont, ahogy a képzés alatt is volt egy ilyen pálinka gasztronómia óránk, ott például csináltunk olyant, hogy egy lávakéket, az öntetet használtunk mellé, egy öntetet, és az cseresznye volt. És itt akkor ugye megint, amit ott az előbb mondtam, hogy a cseresznyének ugye a bombon, kakaó, azok az ilyen vezéraromái, és ki lehet érezni, akkor úgy azt így ezzel társítottuk. Vagy csináltunk ilyen lazac mellé ilyen írsai olívvérszőlő szószt, amiben azt tettünk. Úgyhogy igazából lehet játszani, de így még nem tudok ennél több dolgot, hogy így van-e, hogy most egy előételhez, vagy egy vörös húshoz milyen pálinkát.
Hát nagyon kecsegtető, amúgy ez a szakma nagyon finoman hangzik. Ajánljuk a fiataloknak is ezt az irányt, gondolom, hogy van hely még a piacon, vagy fejlődés számára, úgyhogy gondolom, hogy ez...
Hát igen, nagyon tényleg nagyon összetett is a szakma, mert úgy, ahogy az alapanyagokat is ismerni kell, hogy miből érdemes főzni, akkor ugyanúgy azt a technológiát is kell tudni, és ugyanúgy kell érezni, hogy az az elválasztás volt, mert hogyha egy kicsi utópárlat, ugye ahogy elkezd a főző, tehát a főzés elkezdődik, a cefre felmelegedik, akkor jön egy előpárlat, amit előpárlatnak nevezünk, ott metilalkoholt is, etilacetát, acetaldét olyan vegyületeket tartalmaz, ami emberi egészségre sem jó. Ez azért fontos, hogy tudjuk, hogy ezt le kell választani. Aztán jön az a középfrakció rész, ami az a tényleges pálinka, ott vannak benne ezek a gyümölcsaromák, és a vége az már megint nem jó, az az utópárlat, ott már ilyen magasabb rendű alkoholok vannak, aminek megint nincs helye a prémium párlatnak, úgyhogy itt is kell lesz tudni, hogy hol kell elválasztani, és amikor ugye jön le, akkor elég magas alkohol tartalommal jön le, úgyhogy ott azt meg kell tanulni, hogy hol kell azt elválasztani, hogy legyen jó. Úgyhogy én is azért is szeretnék nekifogni, hogy ezeket úgy én is tapasztalgassam meg, hogy kell elválasztani, mert így kóstolgatni, bírálgatni, így vagy barátokkal összeültünk és beszélgettünk egy-egyről, de már az egy kész pálinka volt. Én igazából én egyszer főztem 4 félét, így a 2 alma, 2 élesztővel, ez így lett 4 főzés, akkor főztem le életem első almáit a dolgozatomnak a megírásához, úgyhogy most itt az ideje, hogy élesbe is kezdek el főzni.
Ne csak beszéljünk róla, hanem akkor csináljuk is, ugyebár. Ha nem a pálinkával foglalkozol, akkor ugye neked még van más teendőd is. Mi az, amivel még foglalkozol?
Csíkmandrason a ribongyümölcs feldolgozó és ételkiegészítő üzemben dolgozok. Ott erdei bogyós gyümölcsöknek a feldolgozása, a fő profil a fekete ribizli, és ott olyan termékeket gyártunk, ugye a gyümölcsnek az a hátránya, hogy úgy frissen, igazából 1-2-3 hét, amikor tényleg a friss gyümölcshöz hozzájuthatunk, aztán valamilyen tartósítási eljáráshoz kell forduljunk, hogy az év többi szakába is jussunk hozzá, és tudjuk, hogy a gyümölcsök nagyon sok vitamint, ásványi anyagot tartalmaznak, ami az emberi egészségre jó hatással vannak, ezért olyan termékeket akarunk fejleszteni, minél szélesebb skálába, hogy ne csak az a friss gyümölcs legyen, amikor nincs, akkor tudjunk hozzájutni. Fagyasztás is úgymond egy eljárási módszer. Ezek mind persze egy sem tehető össze a friss gyümölcsel, a fagyasztással is, ahogy a gyümölcsnek a víztartalma megfagy, az ugye a térfogata nő a jégnek, így ott is roncsolódnak a rostok, vesztődik, tehát egyik sem tehető össze a friss gyümölcsel, de próbálkozunk olyan termékeket, amivel gyerekeknek, felnőtteknek. Mi például a fekete ribizliből sima natúrlevet csinálunk, abban nagyon sok magnéziumvas cink tartalma van, ezt ilyen vérszegénységre, magnéziumvas hiány, de most csinálunk egy fekete ribizli port is, ami porformájában van, egy két vívő anyagot használunk, inulint például, amilyen probiotikus hatással van, ezt így süteményekre, karácsonykor mézes kalácsra, máz színezéknek, gyönyörű szép ilyen magenta ciklamen színe van, sütemény színezése, vagy csak így joghurtokba, sékekbe, tejbe beletenni. Aztán még az is szempont nálunk az üzemben, hogy gazdaságilag az egész bokrot felhasználjuk. A tavaszi metszéskor összegyűjtjük ezeket az ágakat, róla leszoktuk szedni a bogyókot, és azt is egy ilyen alkoholos glicerines macerátummal kivonjuk, ami egy immunerősítő csepp lesz, mivel a bogyó vagy a rügybe, fekete ribizli rügyének ugye ott van az egész tavasz energiája, onnan lesz a gyümölcs, minden, tehát nagyon sok bioaktív anyagot tartalmaz, abból egy ilyen immunerősítő csepp lesz, a maga bogyóból kipréseljük a levet, az egy natúrkészítmény, de ilyen szörpököt sem hagyjuk el, mert azt mindig vannak, porokot, gumicukrot is csinálunk, ami, hogy ne csak egy léformájában legyen, hanem legyen egy választék a fogyasztók körében. Aztán most két kísérletünk úton van, ami egy még egy magnézium és egy vassal dúsítottak, ez ugye a piaci igények szerint, hogy sokan magnézium és vas hiányért keresik a ribizlit, akkor két ilyen terméket szeretnénk most kifejleszteni, de a héját és a magját sem szeretnénk elvonni, a magjából magolajat kivonni, ami egy kozmetikai alapanyag termék lenne, a héjába pedig nagyon feldúsul az antocián tartalom, amit azt is ki szeretnénk vonni, az ilyen gyökmegkötő képessége van, úgyhogy sok hatóanyagot tartalmaz, azt kivonni, majd valahogy kapszulázni. Vagy tanultuk, a környékünkön is van egy gyógyszerész, akinek nagy tudása van a fekete ribizli feldolgozással kapcsolatban. Ő már mondta, és könyve is van, hogy a fekete ribizli levelének is vannak vérnyomás csökkentő hatásai. Úgyhogy ha tényleg azt is sikerülne, arról is kutassunk, mérjünk, kísérleteket csináljunk, akkor tényleg a rügytől a levég, a húsán, a gyümölcs húsán és a maghéjon keresztül, akkor fel tudnánk az egész részét használni.
Tényleg A-tól Z-ig akkor mindent is fel lehet használni. Hol lehet megtalálni a termékeket? Csak ott a környéken, esetleg Hargita megye területén, vagy azért eljutnak máshova is?
Hát egyelőre ott van az üzem mellett van egy kis naturshop üzletünk, ahol ott vannak a termékek, vagy webshopon, de az ország, most jó kimondani, hogy az ország bármelyik részéről vannak megrendelőink, sőt már kétszer is érkezett például Budapestről, a Michelin csillagos étteremtől, a Szaltól, ő a port, a ribizli portból már két rendelés volt egy januári és egyik most áprilisben. Gondoltam is, hogy felkeresem őket, hogy biztos, hogy akkor egy valami menübe használják, hogy hol tudják ezt a port használni, hogyha már volt kétszeri rendelés, vagy csak próbálkoznak, hogy mik a tapasztalataik, ugye kicsit ilyen helyzetfelmérést. És így a webshopon keresztül így az ország tényleg bármelyik részéről jönnek, vagy helyben, a kis üzletben.
Úgy látom, hogy nagyon szereted is a munkádat, meghatározza az életedet, tehát hogy jól választottál szakirányt.
Igen, ezt tényleg így most így a teljesen a gyümölcsfeldolgozás ugye az életem része lett, így ahogy az elején említettem, jelenleg a Magyar Agrárs Élettudomány Egyetem élelmiszertudományi doktori iskolájában első éves doktorandusz vagyok, ahol ugyanaz a gyümölcsfeldolgozás a témám, gyümölcsfeldolgozást jellemezzük, termékek fejlesztése, innováció, és aztán majd ilyen kísérleteket szeretnénk, hogy tényleg milyen hatással vannak az emberi szervekre. Úgyhogy igen, a munkám a hobbim, úgyhogy ez így tényleg így jól érzem így magamot, mert azt csinálom, amit szeretek.
Említetted, hogy majd szeretnél pálinkát is főzni, azt is jelenti, hogy maga az alapanyagot is megtermelnéd, vagy ez is benne van a tervben?
Hát igen, az jó, az sem lenne rossz, hogyha saját ültetvények lennének, az ugye nyilván ott már neki kéne fogjak, hogy 3-4 év múlva termés is legyen azokon a bokrokon vagy fákkal. Hát erre most jelen pillanatban ilyennel nincs időm foglalkozni, de hogyha nem is tudnék olyant, de azt viszont hasznos lenne, hogy több fajta gyümölcsfa lenne, és akkor úgy, amikor tényleg a nyers gyümölcsöt kóstol, és akkor legyen több fajta almát, hogy ismerjed azokat a különböző fajta jellegeket. De egyelőre ezt még ilyen ültetvények nem lesznek.
Igen, nehéz ezeket a régi fajta almákat úgymond beszerezni, gondolom. Nagyon kevés van, ritkán megtalálhatóak?
Hát nemesítőktől lehet, és ők árulják is, úgyhogy igazából lehet. Tehát megvásárolni meg lehet. Régi erdélyi őshonos almákat is láttam piacon, és lehet is vásárolni. Úgyhogy csak aztán kell tovább foglalkozni vele a tavaszi metszések, és azt fel kell tartani, azzal tényleg azért még sok dolog van. Így is maga a pálinka feldolgozással is sok, mert a magos gyümölcsöket egyszer ki kell magozni, le kell darálni, ide tenni, oda tenni, ami nem is könnyű, úgyhogy azzal is már maga feldolgozással sok dolog van, úgyhogy de például édesapám is azt mondta, hogy szívesen segít ilyen dolgokban, amikor így kell emelgetni, vagy magozni, vagy a hordót ide tenni oda, úgyhogy már van is segítségem.
Gondolom azért ez nem ez egy személyes munka folyamat. Hát tehát oda kell egy kis csapat is.
Igen, de így szűk családi körbe valahogy így megoldjuk.
Sok sikert kívánok a tervekhez és a jövőhöz. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.